Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Advent utolsó vasárnapján a Vatikánban minden készen áll az ünnepekre, amelyek rendkívülinek számítanak, mivel a 14. Leó pápa vezette első karácsony egybeesik az egy évvel ezelőtt Ferenc pápa indította jubileumi szent év lezárásával. A Szentszéktől közölt előzetes program szerint a pápa december 24-én este 10 órától mutat be szentmisét a Szent Péter Bazilikában, ami újdonságnak számít, mivel 16. Benedek pápa idején szenteste a szentmise 9:30-kor kezdődött, Ferenc pápa pedig 2020-tól este 7:30-kor kezdte el a celebrálását. Szintén újdonságot jelent, hogy 14. Leó pápa december 25-én délelőtt 10 órakor bemutatja az ünnepi misét, amit Ferenc pápa nem tartott meg időskora és az utóbbi években betegsége miatt. 14. Leó december 25-én délben a Bazilika központi lodzsájáról mondja el karácsonyi üzenetét, amelynek hagyományosan a béke a témája. Az ünnepek alatt ér véget a reménynek szentelt jubileumi szentév, amelyet Ferenc pápa tavaly december 24-én este nyitott meg a Szent Péter Bazilika szent kapujának kitárásával. A szent év végén először a római pápai bazilikák szent kapuit zárják be. December 25-én a Santa Maria Maggiore bazilikáit, december 27-én a Lateráni Szent János bazilikáit, december 28-án a városfalakon kívüli Szent Pál bazilikáit. Végül 14. Leó pápa január 6-án vízkeresztkor a Szent Péter Bazilika szent kapuját csukja be, amelyet a legközelebbi 2033-as szent évben nyitnak majd meg újra. Hétfőn délelőtt Kenderes határában felavatták az M4-es autóút vadonatúj 34 kilométeres szakaszát Törökszent Miklós és Kisújszállás között, ami újabb fontos pillanat az országépítésben. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök írta még hétfőn délelőtt a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is. 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt. Ez 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett, emelte ki. Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90%-a fél óra autós távolságra lakik valamelyik strádától, hangsúlyozta. Kemény menet volt, megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Covid-dal, és most megküzdünk a háborúval, fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette, a kormány csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentette meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznie a brüsszeli hadikölcsön alól. A kormányfő bejegyzése szerint a hétfőn átadott útszakasz ennek az összegnek kevesebb, mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudják majd folytatni az építkezést. A békének, a háborúból és a háborús feszültségekből való kimaradásnak ma Magyarországon csak a Fidesz-KDNP, a nemzeti kormány és Orbán Viktor az áloga, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Balázs megjegyezte, a következő időszakban az európai integráció történetének egyik legrizikósabb időszakára készülhetünk, mert az Európai Uniós csúcsértekezlet brüsszeli ülésén az EU tagállamai közül 24 úgy döntött, hogy háborús kölcsönt nyújt Ukrajnának. Azonban három ország úgy határozott, hogy stratégiai jelentőségű döntést hoz, és nem vesz részt a hadi kölcsön nyújtásában. Ezt ugyanis hosszú távon az európai adófizetőknek kell majd visszafizetniük. Ha ez a háború tovább terjed, vagy akár csak tovább folytatódik, az amerikaiak pedig kiszállnak, akkor a következő években a háború politikai kormányoknak sokkal több kölcsönt kell nyújtaniuk Ukrajnának. Orbán Balázs szerint a következő egy év legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország kívül tud-e maradni a háborús előkészületeken. Végül az időjárásról. Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű. Legfeljebb keleten szakadozhat fel a felhőzet, de csak kevés helyen és csak átmeneti időszakra. Helyenként szitálás előfordulhat. A Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél, másutt általában mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 1 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzos munkatársát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
Köszönöm szépen én is a találkozás lehetőségét.
Most természetesen nem beszélhetünk másról, mint a karácsonyi népi szokásokról és hagyományokról. Bevezetésképpen mit mondhatnánk el?
A karácsonynak a népszokásokban való gazdagság az kimeríthetetlen. Tehát tulajdonképpen a leggazdagabb hagyományokkal rendelkező időszaka az esztendőnek, a téli ünnepkör általában, és azon belül is kiemelten karácsony ünnepe a néprajzi gyűjtésben a legismertebb és kimeríthetetlen tárházát adja a népszokásoknak. Van két olyan szokás, amely kiemelkedik, amelyet mindenhol ismertek és gyakoroltak, az egyik a kántálás, a másik pedig a betlehemezés. Én azt gondolom, hogy erről a kettőről érdemes kicsit bővebben beszélnünk, mert ezek tényleg az egész magyar nyelvterületen ismertek voltak.
Minden tájegységen más és más, de mégis voltak, gondolom, azonos jellegek, amelyek megfigyelhetőek voltak akár a kántálás, akár a betlehemezés esetében. Legyen olyan kedves, akkor mondjuk el a legfontosabb tudnivalókat. Kezdjük először a kántálással.
Igen, talán azért is érdemes a kántálást említeni, mert időben is ez van hamarabb. Nagyon sokszor a kántálók már adventben elkezdték járni a házakat és köszönteni a karácsony közelettét, és szenteste volt igazából a kántálásnak a kitüntetett ideje. Maga a kifejezés az egy latin eredetű szó, canto cantere, azt jelenti énekelni, tehát egy énekes köszöntő szokás, adománygyűjtés is kapcsolódik hozzá. A legismertebb formája szerint a házról házra járó csoportok, 4-5-6-8 főből álló kis csoportok köszönnek a háziaknak, és aztán karácsonyi énekekből álló kis összeállítást énekelnek el. Általában kint a szabadban, az ablak alatt, tehát a kántálókat nem szokták behívni a házba, hanem kint történik mindez, úgyhogy amikor a kántáló csoport járja az utcát, akkor azt már messziről lehet hallani, és várják a háziak a közelettüket. Általában csak énekkel szoktak járni, de jellemző egyes vidékeken, hogy zenészt is visznek magukkal. Ehhez kapcsolódik egy kedves személyes családi emlékünk. Ugye én is foglalkozom népzenével, és nekem édesapám mesélte, hogy ő gyerekkorában az 1960-as években, mikor megkapta az első tangóharmonikáját, akkor mint zenész kisfiút, a kántáló nagyfiúk vitték magukkal, és a református Zsoltár az énekeskönyvből az karácsonyi énekeket ő játszott a harmonikán, és akkor így jártak házról házra. És vannak olyan vidékek, például Gömörben, ahol viszont kifejezetten a muzsikusok járnak köszönteni. Ez már talán egy későbbi fejlemény, amikor a család otthon a vacsorát fogyasztja éppen, akkor a cigányzenészek köszöntenek, és a komplett zenekar végigjárja ilyenkor a falu utcáit, és minden házhoz beköszönnek kifejezetten alamizsna gyűjtés céljából.
Mit énekelnek?
Egyházi és templomi énekeket. Tehát ez egy nagyon érdekes tradíció, hogy azok az énekek, amelyek valamikor a liturgikus használatban voltak, az évszázadok során hogyan kerülnek ki a templomi liturgiából, és kerülnek be a népi vallásosságba, az egyházi népénekek, a paraliturgia körébe. A karácsonyi ünnepkör nagyon gazdag ezekben az énekekben. Ha történeti rétegeket megvizsgáljuk, akkor a legrégebbiek a 17. századból valók, a Cantus Catholici című énekgyűjteményből, például a Csorda pásztorok midőn Betlehemben, vagy a Mennyből jövök ti hozzátok kezdetű ének, vagy egy nagyon szép népi dallam, Betlehem, Betlehem a te határidban érkezett Mária rongyos istállóba, sokféle gyűjtésből, sokféle változatban ismerjük ezeket az énekeket, ezek talán a legrégebbi réteget képviselik. Aztán a picit újabbak a 18. századból származnak, például a Mennyből az angyal eljött hozzátok, vagy a pásztorok keljünk fel, ami betlehemes játékokban is előforduló ének, és aztán vannak még újabbak, egészen szinte a közelmúltból mondhatjuk, a 19. századból, a Dicsőség mennyben az Istennek, ez egy 1855-ből származó szerzemény, szintén katolikus énekeskönyvből, vagy a Fel nagy örömre ma született, ugye Gárdonyi Géza szerzeménye, ő írta a dallamot is, és a szöveget is 1882-ben. De a kántálásra utal az egyik legismertebb karácsonyi dal, csak ezt ugye sokan nem tudják, hogy a Kis karácsony, Nagy karácsony kezdetű ének is egy kántáló ének, mégpedig gyerekek adták elő, hogyha megfigyeljük a szövegét, ugye Kis karácsony, Nagy karácsony, kisült-e már a kalácsom, ha kisült már ide véle, hadd egyen meg melegébe, vagyis a kántáló gyerekek várják az adományt az éneklésért, ami általában valóban frissen sült kalács volt karácsony szentestéjén. És van ennek az éneknek egy érdekes második verszaka is, ami szintén azt idézi, hogy hogyan áldogálnak a hidegben az éneklő gyerekek az ablak alatt, ez pedig így szól, hogy kezem, lábam, jaj, de fázik, csizmám sarkán jég szikrázik, ha szikrázik, hadd szikrázzon, azért van ma szép karácsony. Az 1960-as évekig tulajdonképpen egy abszolút szervesen hagyományozódó szokás volt a kántálás. Nemzedékről nemzedékre adták a falusiak ezt a tudást, és jártak a csoportok. Még abban a beosztásban is előfordult ez, hogy különböző korosztályok különböző időpontban mentek. Tehát, hogy 24-én dél körül már elindultak a gyerekek, a legkisebbek, aztán amikor sötétedni kezdett a serdülő ifjú legények, és aztán estében nyúlóan pedig már a házas fiatal emberek álltak össze csoportokba, és így különböző korosztályok különböző időpontban mentek kántálni. Egy érdekes kérdés, hogy hogyan élte meg a 21. századot ez a szokás? Mert hogy a kántálás azért ma is él, ma is találkozunk vele nagyon sok közösségben, ez ma is egy élő szokás.
Csak már talán nem a régi formájában.
Egy megváltozott formában, tehát ahogyan a nagyvárosi közeg, ahogy szoktuk mondani, a civilizációs nyomás alakítja ezeket a szokásokat. Ma már összetartó kis közösségekben jellemző a kántálás, akár munkahelyi közösségekben, egyházi iskolákban, énekkarosok körében, néptánc együttesek körében, összetartó baráti társaságoknál jellemző, hogy megbeszélik egymás között, hogy karácsonykor vagy azt megelőző napokban mehetnek-e kántálni, végigjárják egymást. Ugye már nem abban a formában, mint régen, nem gyalog, nem az utca minden házához beköszönve a faluban házról házra járva, hanem szépen autó ülve, a város különböző pontjain egymás családjait felkeresve, de mégis a közösség összetartását azért ezzel megerősítve, és a hozzá kapcsolódó vendéglátás az ugyanúgy jellemző, mint régen, tehát a háziak várják a kántálókat, és sütnek, főznek, pálinkával, borral kínálják az énekeseket. Ez egy mai napig élő szép szokás. Ami nagyon érdekes, a kántálás során a közös éneklés. Tehát a népszokásoknak a gyakorlása az nem úgy működik, hogy vannak előadók és vannak nézők, hanem a hallgatóság is bekapcsolódik. Tehát ahogyan hallják az énekeket, közelednek a kántálók, már akkor bent a háziak is elkezdenek énekelni, és akkor így közösen tulajdonképpen köszöntik a kis Jézusnak a születését.
A kántálás mellett meg kell még említenünk a betlehemezést, és meg is említjük, hiszen így kezdtük a riportunkat. Ez a másik olyan népszokás, amely mind a mai napig él. Na de hogyan? Hogyan él tovább?
Nagyon változatos formái vannak a betlehemezésnek, tulajdonképpen a magyar karácsonyi hagyományoknak a legjellegzetesebb népszokása. És ezt azért fontos kiemelni, mert a velünk együtt élő többi kárpát-medencei népek, vagy a távolabbi európai népek ennyire gazdag formában ezt nem ismerik, nem gyakorolják. Tehát ez kifejezetten egy magyar népszokás, egy magyar sajátosság Európának a folklórjában egy nagyon markáns magyar szín a betlehemezésnek az a formája, ahogyan ezt mi ismerjük. Változatossága rendkívüli, és hogy mennyire élő népszokás, azt nagyon jól példázza, hogy 1991 óta minden évben december közepén megrendezik Debrecenben a nemzetközi betlehemes találkozót. Hát itt a nemzetközi szó alatt azért alapvetően Kárpát-medenceit kell értenünk, tehát a határon túli magyarságra kell gondolnunk. Ez egy óriási szám, több mint 1000 csoport szerepelt már, fordult meg Debrecenben, nyilván vannak, akik többször is eljöttek, és volt olyan év, amikor 200 csoport mutatta be a betlehemes játékait. Ennek a formája az, hogy a Debrecenben a Művelődési Ház színpadán történik a betlehemeknek a bemutatása, szépen egymás után a kis településekről érkező, odautazó, hagyományőrző csoportok, akik egyébként a saját közösségükben karácsonykor ezt élő módon ismerik, gyakorolják, ők elhozzák ezt a szokást, színpadra állítják, ami egyébként nem színpadon szokott szerepelni, hanem bent a szobában, a lakásban, és ilyen módon egymástól is tanulnak, tehát egymás játékait is látják, és ez egy nagyon fontos alkalom, és egy nagyon fontos megerősítő része ennek a találkozónak, hogy a csoportok látják azt, hogy másoknál hogyan viszonyulnak a saját hagyományaikhoz, hogy mennyire tudatosan őrzik, mennyire szépen énekelnek, mennyire igényesek mondjuk az öltözékek, és ez bizony inspirálja aztán őket arra, hogy akkor saját maguk is minél tudatosabban álljanak hozzá ehhez a dologhoz. Tehát ez a több mint 1000 csoport, ez azt jelenti, hogy több száz településen, szerte a Kárpát-medencében a hagyományos eredeti formájában él és működik ma is a betlehemezés.
Fantasztikus hangulata van ezeknek a debreceni találkozóknak. Jó néhány éve már mi is részt vettünk ezen a találkozón, készítettünk is riportokat, és így, ahogy ön is mondja, megfigyelhető, hogy milyen hatással vannak egymásra az egyes betlehemező csoportok. Jó találkozni, jó a másiktól tanulni, és ezzel a lehetőséggel ők élnek is. Valamint hát ennyiféle fajta embert egy helyen látni, hát az sem kis élmény.
És egy nagyon nagy haszna, hozadéka van a néprajzkutatás számára is, mert egy olyan adatbázis áll elő ezeknek a találkozóknak a felvételeiből, ami lehetővé teszi, hogy a betlehemezésre vonatkozó eddigi tudásunkat gazdagítsuk. Sokkal árnyaltabban látjuk ma már azt a táji beosztást, amit még az 1950-es években készítettek a néprajzkutatók. A magyar népzene tára a betlehemes játékokat 4 fő típusba sorolja. Van az erdélyi típus, ennek a jellegzetessége, hogy az angyalon, pásztoron kívül szerepel benne Szűz Mária, Szent József, király vagy a király szolgája, és egy jellegzetes eleme az erdélyi betlehemeseknek, hogy a játék nagyon hosszú, mert a szálláskeresés motivumával kezdődik. Vagy az alföldi felső-tiszai típus, ahol pedig egy egészen különleges figura, betyár vagy huszár szerepel benne, vagy betyár is és huszár is, sőt Heródes is megjelenik benne, és jellegzetes eleme ezeknek a betlehemeseknek a persejezés, az adománygyűjtés. A dunántúli változatok megint mások, itt a pásztorok jelenete és tréfálkozása adja a központi magvát a betlehemes játékoknak, és itt a Dunántúlon gyakran van a pásztoroknak latinos hangzású, ilyen viccesen tudálékos, deákos neve, maksus pajtás, titeris vagy koredob. És a felföldi típusokban pedig az öreg pásztor, az öreg guba, az öreg gubó a központi alak, aki a tréfálkozásával tulajdonképpen mulattatja a nézőket, és hát ezeknek a főbb típus soknak az elterjedési területén belül kirajzolódnak most már kisebb tájegységek, amikről korábban nem nagyon volt tudomása a néprajztudománynak, nem volt elég gyűjtés, nem volt elég feljegyzés, és ezek a betlehemes találkozók erre is lehetőséget adnak. A betlehemes játékok egyébként alapvetően 3 részből állnak. 3 fő eleme van, az egyik a szálláskeresés jelenete, a másik a pásztorok jelenete, amikor a tűz körül várakoznak, ugye heverésznek, és akkor megjelenik az angyal, hírül adja Jézus születését, ők pedig útra kelnek Betlehembe, és ajándékokat visznek. És a harmadik a Heródes jelenet, amikor a 3 királyok érkeznek, útbaigazítást kérnek Heródes királytól, és így jutnak el a megváltóhoz, és viszik az aranyat tömjént, mirhát. Na most ez a 3 nagyon ritkán szerepel egyszerre együtt a játékokban. Sőt, az is gyakran előfordul, hogy ezek külön népszokásokká alakulnak. És a betlehemezés az csak a pásztorok jelenetére korlátozódik, és mondjuk ugyanabban a közösségben vízkeresztkor játsszák a Heródes játékot, a 3 királyok jelenetét. Megint más játékokban, Erdélyben különösen összekapcsolódik, és ott a szálláskeresés is része a hosszú-hosszú betlehemezésnek, és az sokkal hosszabb, több szereplős játékról beszélünk. Tehát ezek a változatok azt jelentik, hogy a játéknak a formái gyakorlatilag szabadon variálódnak, kapcsolódnak ezek az elemek egymáshoz, egy-egy közösségen belül is sokszor elválnak egymástól a játék elemei, illetve a tájegységi különbségeket is nagyjából ezek a változatok adják.
És kik az állandó szereplők? Szűz Mária, Szent József, a kis Jézus, a pásztorok és a 3 királyok?
És az angyal természetesen, aki bejelenti, hogy Glória, megszületett a kis Jézus, és aztán az öreg pásztor félreérti, hogy micsoda, gomolya, de jó lenne, ha vagy 2 a subám alá gurulna. Nagyon érdekes különbséget tehetünk a betlehemes játékok és a templomi pásztorjátékok között.
Különbség van a 2 között?
Eredetét tekintve a 2 azonos gyökerű, de formáját és tartalmát tekintve a 2 mégis más. Több különbség is van. Az egyik különbség, hogy a betlehemes játékok eredeti formája felnőttek előadására készült. Tehát pont fordítva van, mint ahogyan ezt ma ismerjük, nem gyerekek játsszák felnőtteknek, hanem felnőttek játsszák gyerekeknek, családoknak. Tulajdonképpen a gyerekek az egyik fő célközönség. És az előadást azt a felnőttek tanulják meg, és ők gyakorolják. Ezzel szemben a templomi pásztorjátékba kimondottak kifejezetten a gyerekek a szereplők, általában a hittanos gyerekek, a minisztránsok, akik éppen aktuálisan az egyházi közösségben az ifjúságot alkotják, ők szoktak minden karácsonykor megtanulni egy pásztorjátékot. Egy másik fontos különbség, hogy a népi betlehemesekben a bibliai cselekménytől gyakran eltérnek. Tehát nem feltétlenül úgy történnek az események, ahogyan le van írva a Bibliában. Nyilván Jézus születése, mint központi elem az adott, de a történetnek a fő része az a pásztorok tréfálkozása, egymással való viccelődése, vagy a nézők ijeszgetése, vagy a pásztorok táncra perdülnek, és eljárnak valami kis egyszerű táncot, vagy ahogyan az ajándékokat viszik a túrót, sajtot, gomolyát, és közben rengeteg félreértés adódik, ők egymáson is nevetnek, nevettetik magukat, vagy az öreg pásztor a földön heverészik, aztán nagy nehezen föl kell, vagy nem akarják őt beengedni, féltik a háziakat tőle, mert hogy néz ki, meg nagyot hal. Ezek az elemek mind-mind hiányoznak a templomi pásztorjátékokból, ami egy sokkal ünnepélyesebb, emelkedettebb, ha úgy tetszik, statikusabb játék, és a templomi pásztorjátékok igyekeznek a teljes történetet felvonultatni, tehát ott végigjátsszák szépen a gyerekek a szálláskereséstől a pásztorok jelenetén át, a három királyok jelenetével bezárólag a teljes bibliai történetet. A népi betlehemes játékokban pedig csak bizonyos elemek kerülnek mindig kiemelésre, és a tájegységenként változó módon sokkal változatosabbak a formák.
És léteznek még felekezeti különbségek is.
Így igaz, mert ugye az említett szereplők, Szűz Mária, Szent József például hiányoznak értelemszerűen a református betlehemesekből. Tehát náluk nincsen ez a fajta szálláskeresési jelenet, és a felekezeti különbségek a ruházatban, az öltözetekben is, a kellékekben is megfigyelhetők. A mi vidékünkön, Észak-Kelet-Magyarországon például nagyon gazdag a görögkatolikus betlehemeseknek a hagyománya, és az ő jellegzetes, nagyon magas tornyos csákóik, süvegeik, vagy például a katona alakja, az angyal, a karddal való felszerelése, ezek kimondottan a görögkatolikus betlehemesekre jellemzők.
És általában férfiak, fiúk a betlehemek szereplői? Jó, Szűz Mária kivétel, valamint az angyalt is megszemélyesítheti lány vagy hölgy, de a férfiak a főszereplői a betlehemezéseknek, és apáról fiúra száll a népi szokás?
Igen, ez kimondottan a férfiak műfaja, a fiúknak a műfaja, ez a fajta játék. A lányok szerepe korlátozottabb, például ugye a pásztorjáték ebben is különbség, mert a templomi játékokban a lányok is nagyon gyakran és nagy számban sokszor szerepelnek. A népi betlehemesekben ritkán és kevés szerep jut nekik.
Mind a mai napig fellelhető tehát a betlehemezés népi szokása, és mindemellett a templomokban is állítanak betlehemeket. Ez tényleg kivétel nélkül minden templomban előforduló szép szokás.
És a kettőnek a gyökere tulajdonképpen közös. A 13. századba kell visszamennünk. A kegyes hagyomány szerint 1223-ban az itáliai Greccióban Assisi Szent Ferenc állította az első betlehemet. Ő igaz még nem a templomban, hanem valahol a település határában egy barlangban, és élő szereplőkkel, pásztorokkal rendezte be a betlehemi jelenetet. Ennek a hátterében az áll, hogy a ferences lelkiségben központi helyet foglal el a jászol. Tehát a megtestesülés misztériuma Assisi Szent Ferenc tanításában és a ferences lelkiségben akkor is és azóta is egy központi szerepet játszik. Tehát ilyen értelemben a karácsony egészének megünneplése nagyon nagy részben a 13. századi ferences hagyományokból és ünneplési formákból származik egész Európában. Az épített betlehem és az élőszereplős játék a középkorban aztán elvált egymástól. Hát a házról házra járó népszokásokat, a hozzájuk kapcsolódó vaskos tréfákat, a kínálást, az italozást azért ezt az egyház igyekezett tiltani. Tehát annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy ez egy karácsonyi misztérium, mégsem felelt meg az egyház hivatalos viselkedési normáinak, előírásainak. Tehát ilyen módon az élőszereplős játék az kikerült a templom falai közül, és népi szokássá változott, és a templom falai között maga az épített betlehem maradt, a figurákkal berendezett betlehemi jelenet, amelynek aztán nagyon-nagyon komoly művelődés történeti gazdagsága alakult ki egész Európában, különösen a barokk időszakában. A 18. századra Európa legnevezetesebb műhelye lett a nápolyi betlehem készítő műhelyek. akik egészen nagyméretű, 40-50-60 cm-es, nagyon élethű és ruhába öltöztetett bábokat készítettek, és egész terepasztalnyi méretű hatalmas jeleneteket rendeztek be, templomokban is, de aztán köztereken is, tehát szabadtéren is felállították ezeket a nápolyi betlehemeket, és ezeknek az elterjedése egészen észak felé, Bajorországig és az Osztrák-Magyar Monarchia tartományaiig megtalálható. Münchenben például a Bajor Nemzeti Múzeumban van érdekes módon az egyik Európa egyik legnagyobb nápolyi betlehem gyűjteménye, ahol ugye már nem csak maga a betlehemi jelenet, a jászol és a pásztorok és a királyok láthatók, hanem több száz figurából álló egész városrészek, városképek, épületek, terepasztalnyi méretű hatalmas makettek, amelyeken belül aztán persze ott van a lényeg is, a Krisztus születésének jelenete, de az egész egy nagyon látványos formát ölt. És ennek van érdekes módon magyarországi lenyomata, magyarországi vonatkozása is. Abban a formában is, hogy ezek a nápolyi betlehem figurák eljutottak Magyarországra is, tehát nálunk is voltak ezek templomokban, itt-ott felbukkantak. A ferencesek ezt a hagyományt nagyon erősen őrizték. A 20. század derekán készült a II. Világháború előtti közvetlenül megelőző években például a pécsi ferences betlehem, ami az ottani városi értéktárnak ma is része. Nagyméretű faragott figurákat készítettek ott a ferences atyák. Vagy ilyen például a vörsi betlehem, amiről azt tartjuk ma, hogy ez Európa legnagyobb épített betleheme. A Vörs község Somogy megyében található, a Kis-Balaton partján, és ott a templomban egy 60 négyzetméteres betlehemet állítanak fel minden évben, és nyitvatartási időben belépőjegy mellett látogatható, tehát egyfajta turisztikai attrakcióvá is vált már ez az épített betlehem.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, egyfajta összegzésként. Mit mondhatunk el mind a mellett, hogy nagyon gazdag és nagyon sokoldalú a karácsonyi népi szokások tárháza? Ezentúl még mit mondhatunk el a riportunk végén?
Az a két szokás, amelyről hosszasan beszéltünk, a kántálás és a betlehemezés, nem véletlenül élő ma is. Mind a kettő népszokásnak a formája olyan, hogy egy kis jó szándékkal, egy jó baráti közösségben, egy települési közösségben, egy egyházközségben, ezek ma is életben tartható, vagy megtanulható szokások. És annyira szép volna, hogyha ezek újra élővé és még élőbbé válnának a Kárpát-medence magyar közösségeiben, úgyhogy én ezt küldöm, vagy ajánlom, mint néprajzkutató karácsonyi üzenetként a kedves hallgatóknak, hogy kántálni, betlehemezni bizony lehet ma is, városi környezetben is, és hát vegyék a bátorságot, fáradtságot, és énekeljenek, és ünnepeljenek közösen.
Dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további életéhez, munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom, valamint isteni kegyelmekben gazdag, boldog, békés karácsonyi ünnepeket is kívánok önnek, családjának, és a Miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársainak is.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Advent 4. vasárnapi műsorunk témája: az emberi szívekben nagyon sok jó rejlik. Karácsonyi interjú Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Ez év szeptember 3-án választották meg Székely János püspököt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, aki a múlt hét közepén Rómába látogatott. December 12-én kereste fel a Vatikáni Rádiót, és készítettünk velem advent 4. vasárnapjára egy beszélgetést, melyben az egyház misztériumáról, annak római, katolikus és család jellegéről szól, de beszél egyúttal a helyi egyház és Róma és a világegyház kapcsolatáról is. Elmondja véleményét Leó pápa eddigi péteri szolgálatáról, még végül saját személyes gyermekkori karácsonyi élményeit is megosztja velünk. Hadd idézzünk pár gondolatot tőle előzetesként. A legmélyebb benyomásom Leó pápáról, hogy békességet hozott, nyugalmat, tágos látásmódot. Az egyháza nagyon nagy szüksége van arra, hogy ez a nagy család egységes legyen és békességben éljen. Azt élem át, hogy az emberi szívekben nagyon sok a kincs, nagyon sok a jó. Most pedig hallgassák meg a stúdió beszélgetést. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi megyés püspököt, egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét. Hálás vagyok, hogy el tudta jönni hozzánk, püspök atya. Bizonyára sok római tennivalót közepette, ide jöttél be személyesen a Vatikáni Rádióba. Hálás vagyok érte. Ez a beszélgetés a Magyar Püspöki Konferencia élén megkezdett szolgálatot elején és egyúttal a római szent év végén készül. Hadd kezdem az előbbivel, az MKPK elnöki tisztével, amiről otthon már bizonyára sokan kérdeztek és be is számoltál róla, de most mindez Rómában történik, a római katolikus egyház központjában. Mit is jelent római katolikusnak lenni, a romanitás?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A keresztény üzenetnek a szíve az, hogy a világ szeretetből van, Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből. Ebből van az atommagok s elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. És ez a szeretet testet öltött, közénk jött. Ahogy Pilinszky János mondta, átvérezte a történelem szövetét, átölelte a világot. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint befogadni ezt a szeretetet, hinni benne. Ahogy János apostol mondja, mi megismertük a szeretetet és hittünk benne. És így születik meg Isten családja, azokból, akik ebben a szeretetben igyekeznek élni. És ennek a családnak lényegi tulajdonsága az, hogy egy legyen. Mert Isten szeretetének, ahogy a II. Vatikáni zsinat fogalmazza, a szentsége, megjelenítője, jele, eszköze, amely próbálja ezt közvetíteni, hordozni. Jézus ezért imádkozott, hogy a tanítványai egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk, mondta az atyának, te bennem, és én te benned. És éppen ezért ennek az egységnek van egy földi biztosítéka, a péteri karizma. Jézus azt mondta Péternek, hogy te Péter vagy az az kőszikla, és erre a sziklára építem egyházamat. Péter és az ő utódai, a pápák őrzik ezt az egységet. Ilyen módon tud Isten nagy családja egymaradni a szeretetben és a hitben. Római katolikusnak lenni ilyesmit jelent, ebbe a családba tartozom. Befogadtam Isten szeretetét, és élem az egyházon belül az egység titkát.
És akkor a másik a kérdésnek, leszűkítve, de mégis egy tágabb értelmezést hordozva, mit jelent római katolikus püspöknek lenni?
Az Úristen kiválaszt egyeseket szeretetből, arra, hogy egész életüket, egész szívüket neki adják. Valahogy úgy, mint az apostolokat. Alig ismerték még Jézust, látták, hogy elmegy a Genezáreti tó partján, Jézus rájuk tekintett, mondta, kövess engem, és szinte megbabonázva mindent ott hagytak. Ahogy a József Attila mondja, rám néztél, és én mindent elejtettem. Isten meghív szeretetből, hogy vele legyünk. Akiket meghív, utána küldetést ad, hogy hirdessük az evangéliumot, pásztorokká legyünk. Püspöknek, papnak lenni ezt jelenti, megérintett ember, aki az egész szívét egész életét igyekszik Istennek adni. Annak az Istennek, aki nem valamit adott, hanem önmagát egészen. Mi, mint meghívott emberek, mi sem adhatunk kevesebbet, mint önmagunkat egészen. És utána ebből a szeretett kapcsolatból születik a küldetés, hogy hirdessük, túlcsordul bennünk, és így leszünk Jézus családjának, Isten nagy családjának a pásztorai.
A püspök egy konkrét helyen szolgál, együtt a többi püspökkel közösségben, egy nemzet testében, de mégsem önálló nemzeti egyház ez. A magyar egyházról azt mondjuk latinul, hogy Ecclesia in Hungária, az egyház Magyarországon. Vajon érződik-e ennek a nagyszerűsége, hogy az egész egyháznak a része vagyunk, és nincsen benne azért leszűkítés, bár magyar nyelven dicsérjük az Istent?
Hadd kezdjem onnan, hogy a nemzetet, a történelmet, az anyanyelveket, kultúrát az egyház mindig is értéknek tartotta, kincsnek. A negyedik parancsolattal kapcsolatban, amely arra tanít, hogy apádat s anyádat tiszteld. Ezzel kapcsolatban tanítjuk mindig a hazaszeretetet is, tisztelni az ősöket, a kultúránkat. Ebben van a gyökérzetünk, ebből nőttünk ki. Ez egy érték, amit kapunk. Ebben tud az ember ebben a társas közegben kibontakozni. Az ember lényege szerint társas lény és történelmi lény. Tehát az anyanyelvünk, a kultúránk táplál minket, és az életünk kibontakoztatásához elengedhetetlenül szükséges. Éppen ezért a keresztény üzenet megtestesül, úgy mondjuk inkulturálódik egy-egy nemzetnek az életében. Vagyis annak a kultúrának a színeit, a hangsúlyait, a stílusát fölveszi. Ugyanakkor ezt a kultúrát meg is nemesíti, föl is emeli. Az inkulturáció azt is jelenti, hogy más lesz a kereszténység mondjuk Lengyelországban, más egy kicsit Afrikában. Nem ugyanolyan egy afrikai mise, mint egy lengyel. És ez nagyon jól van így. Ugyanakkor az a kincs, ami minket összeköt egyetlen nagy családdá, sokkal mélyebb, sokkal elemibb, egész lényünket, egész emberségünket átjáró, sokkal mélyebb, mint a nemzeti kultúra. Pál apostol azt mondja az efezusi levélben, hogy a kettőt, zsidót és pogányt, két mondjuk etnikailag, történelmileg nagyon különböző valóságot Jézus önmagában, a testében egyétett. A köztük levő válaszfalat lerombolta. Vagyis Jézusban a nemzetiségi különbségek, a nyelvek, a hagyományok közötti különbségek eltűnnek, illetőleg megnemesedve egy magasabb szinten egységgé válnak. Vagyis röviden megfogalmazva úgy lehetne ezt kifejezni, hogy a kereszténység nem szünteti meg, nem elveszi a nemzeti értékeket, hanem fölemeli azokat, és megtisztítja azokat egy magasabb rendű egységbe, Isten nagy családjába foglalja őket.
Ezek után kérdezem, hogy a nemzeti egyház összefüggésén túl valahogy alapsejté válik az egyháznak a család mi volta. Hogyan lehet ezt jól értelmezni ma? Család, egyház.
Gyerekkoromnak óriási élménye volt például az advent. A koszorúna, a gyertyák meggyújtása, hosszan énekeltünk. Volt, hogy 40-50 percen át csak mentek az adventi karácsonyi énekek. Egészen mennyei volt. Azt éreztem, hogy egy titokzatos kéz emeli föl a családunkat az ég felé. Ennek a titoknak a legfőbb őre édesanyám volt. Ő minden nap, ha csak tehette, misére ment, pedig rengeteget dolgozott. Esténként, ha édesapám jött haza, anyukám nagyon-nagyon várta őt, látta, hogy örül. Ahogy csörrent a kulcs a zárban, anyukám gyorsan törölte meg a kezét, szaladt ki, átölelte édesapámat. Sugározta a szeretetet, a hitet, az Isten közelséget, és behozta ezt az otthonba. Családegyház ilyesmit jelent, hogy az otthonunk, a hétköznapjaink, ezek is tele vannak Istennel, megszentelődnek. És az édesapa a család papja. Apukám egyébként például karácsonykor ezt gyönyörűen gyakorolta. Ő gyújtotta meg a karácsonyfán az első gyertyákat, csillagszórókat titokzatosan, bementünk, és apukám olvasta a karácsonyi evangéliumot. Aztán igen gyakran le is térdeltünk, mi atyánkat mondtunk, üdvözlégyet, mennyből az angyalt énekeltünk, esetleg még egy éneket. Ő volt az, aki a család imádságot, főleg a nagy ünnepeken vezette. Az édesanya a hit első tanúja, első hitoktató. Nagyon nagy áldás lenne, ha ezt újra tanulnák a keresztény családjaink, az esti imát, újra ott lenne az élőisten jelenléte a család életben is.
Olyan szép, hogy a római katolikus egyházunk Róma püspökét korai századoktól kezdve pápának hívja, magyarul nyugodtan mondhatjuk, kis hangsúly eltolódásot papának, a kettő ugyanazt jelenti. Mit jelent ez a római papával való kapcsolata a helyi egyháznak, jelesen a helyi egyház püspöki konferencia elnökének?
Jézus azt ígérte, hogy a Szentlélek vezetni fogja az egyházat, megtanít titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra. Vagyis a Szentlélek szól az egyházhoz, vezet, tanít, egészen különleges módon a Szentatyán keresztül. Püspökként, püspöki konferenciaként is nagyon fontos erre figyelnünk, hallgatnunk. Tehát figyelni, ahogy a lélek vezeti, tanítja az egyházat. Nagyon sokat segít ebben nekünk egyébként a Vatikáni Rádió is, ahogy hallgatjuk a Szentatyának az útjait, imádságait, üzeneteit, ráhangolódunk arra, amit rajta keresztül a Szentlélek mondani akar. Latinul így is szoktuk ezt nevezni, hogy sentire cum ecclesia, együtt érezni az egyházzal, érezni a szívdobogását. Nagyon fontos, hogy a püspöki konferencia hozza a Szentatya üzeneteit, és ilyen módon kapcsolja a magyar egyházunkat ebbe a nagy egyetemes katolikus egyházba, Isten nagy családjába.
Május 8-a óta új pápánk van, Leó pápa, aki meglepetés volt nekem itt a rádióban ülve, és gondolom mindenki másnak, mert nem volt annyira ismert az ő neve. 8 hónapja szolgál, és végzi a péteri szolgálatát. Mik azok a mozzanatok, amelyek téged, püspök atya, úgy megérintettek az ő egyéniségéből, péteri szolgálatából?
Nagyon örülök annak, hogy ő szerzetes, és ez nagyon érződik. Lelkisége van, békessége, nyugalma. Nagy öröm az is, hogy missziós atya volt Latin-Amerikában. Ez a fajta nyitottság is a szegények felé, egyáltalán a lelkipásztori feladat, szolgálat, a rábízott emberek felé, akár kis emberek felé nagyon érződik az egész egyéniségén. A legalapvetőbb benyomásom Leó pápáról az, hogy békességet hozott, nyugalmat, tágas látásmódot, tehát az egyházunknak nagyon nagy szüksége van arra, hogy ez a nagy család egységes legyen, békességes, és kisebb nehézségek után, amik megelőzték az ő pápaságát, ezt érzem, hogy elhozta, visszahozta az egységet, a békét. Nagyon hálás vagyok az első nagyobb dokumentumért, amit kiadott, a Dilexité, Szerettelek téged, a szegények iránti kitüntetett szeretetről. Nagyon erős dokumentum, akár az a mondata Leó pápának, hogy az Úristen így mutatkozik be az égő csipkebokorban, mint aki ismeri a szenvedő jajkiáltását, hallja, látja az ő szenvedését. Isten szívét megérinti a szegény szenvedése, baja. És azt mondja a Szentatya, hogy ha mi hasonlóak akarunk lenni Isten szívéhez, akkor kell, hogy minket is szíven találjon. A szenvedő a szegény fájdalma. És ha ez nincs így, akkor Isten szívétől nagyon is eltávolodtunk. Vagyis nagyon jó hallgatni az ő nyugodt, kristálytiszta hangját.
Leó pápa megörökölte elődjétől Ferenc pápától a jubileumot, a szent évet. Hogyan érkezett meg a szent év konkrétan egy magyar püspökségbe, plébániára, mint mondjuk a Szombathelyi Egyház megyébe?
Gyönyörű volt a szent évnek a megnyitása, amit este tartottunk Szent Márton szülőhelyéről, a Szent Márton templomból mentünk át gyalogos gyertyás körmenettel a Székesegyházba. Nagyon szép volt a szent kapu megnyitása, az embereknek az örömteli beáramlása a Székesegyházba. Terveztünk különleges eseményeket is, például püspöki katekéziseket a két nagy városban, Szombathelyen és Zalaegerszegen, a nicai hitvallásról, a reményről, egyáltalán a szent év üzenetéről. A nagy programjainknak ez lett a központi témája, a családi táborunknak, családi lelki napnak, nyári, ifjúsági lelki gyakorlatoknak, táboroknak. És talán egy kicsit különleges kezdeményezés, ami nagyon szépen sikerült. Kiadtunk egy kis füzetet a szent kapukról, illetve a búcsúnyerési lehetőségeknek a helyszíneiről pecséttel. És körbe lehet járni az egyházmegyének az összes szentekhez kötődő, akár Boldog Brenner János, Boldog Batthyány Satman László, Mindszenti Bíboros, tehát a szent helyeinket. És azt látjuk, hogy rengeteg család megy. A gyereknek élmény maga a pecsét is, de ott imádkoznak, megnézik, és évvégén jutalmat kapnak, akik az összes pecsétet összegyűjtik.
És végül egy személyes kérdés. Most ugye advent 4. vasárnapján vagyunk, lassanként a reményről szóló jubileumi év véget ér. Püspök atya, téged milyen remény visz át a következő 2026-os esztendőbe, amit meg tudna velünk, hallgatóinkkal osztani?
A reményem végső, igazi, erős alapja, sziklája Isten. Ahogy mondja gyönyörűen az evangélium, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Szinte kézzelfoghatóan érzem, tapintom őt, akár a természet ámulatba ejtő szépségében, ami olyan, ahogy a teremtő kezéből kijött. Tisztán hallani az ő gyönyörű harmóniáját, rendjét, szeretetét, jelenlétét, de akár eukarisztia előtt, Bibliát olvasva. De ugyanezt tapasztalom meg, akkor, ha emberekkel nem a médián keresztül, nem a média szemüvegén keresztül találkozom, ami néha konfliktusokkal, zűrzavarral, feszültségekkel teli a média világa. Ha az ember kimegy az utcára, bemegy egy üzletbe, köszön a néninek, aki éppen ott válogatja, nem tudom, a kenyeret, vagy amit szeretne hazavinni, vagy felszállok a vonatra, találkozom emberekkel. Azt élem át, hogy az emberi szívekben nagyon sok a kincs, nagyon sok a jó. És hát rengeteg jelével találkozom ennek. Hadd mondjak egy-kettőt. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen nemrég volt egy kisebb fajta nehézség, probléma. Egyes oktatók az egyház tanításától nagyon eltérő véleményeket kezdtek képviselni, és az egyetem egy-kettőtől elbúcsúzott. Meglepő volt a visszhang. Rengeteg diáknak ez nagyon tetszett. Az egyetem mer bátor lenni. Meri kimondani, hogy mi a hitünk, mi a tanításunk családról, az élet sérthetetlen szentségéről, egyáltalán fontos emberi kérdésekről. Öröm volt látni ezt a sok-sok diákot, aki örömmel úgy gondolkodik, ahogyan ez Krisztus, illetőleg az egyházunk tanítja. Vagy egy másik nagyon örömteli élményem van, Szombathelyen egy technikumunk, ahova nem a legtehetségesebb, hanem ilyen kicsit inkább átlagosabb tehetségű fiatalok, főként lányok járnak. Ők szerveznek hittancsoportot, szerveznek néha hétvégi szentségimádást, nyári tábort, nem kérnek hozzá semmilyen segítséget, hanem maguktól, szívből hívják egymást, és hozzák létre a közösségeiket. Vagy nemrég egy pont jezsuita szakkollégiumból való fiatal mondta, hogy a nagy álma az, hogy nyáron ifjúsági fesztivált szervezzen, és el is indult ebbe, hogy ezt megtartsa, megszervezze, létrehozza. Azt érzem, hogy nagyon sokan keresik az élet igazi értelmét. Az emberi szívet egészen csak Isten tudja betölteni. Akár hallok erről szintén örömteli hír, Franciaországban egyre több a felnőtt keresztelés, évről évre. Úgy hallom, hogy voltak évek utóbbi időben, hogy több mint 30 vagy 40 ezer felnőtt kérte a keresztség szentségét. Keresik az emberek az élet igazi értelmét, nyitogatják a szívüket az ég felé. Öröm ezt látni.
Püspök atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, és merem remélni, hogy kedves hallgatóink is támogatnak abban az ígéretünkben, hogy imáikkal segítik a püspöki konferencia érén betöltött szolgálatodat. Áldjon meg téged az Úr mindazokkal együtt, akiket lelkiekben rábízott. Áldott karácsonyt!
Nagyon köszönöm, és én is áldott adventet előre, és kegyelemben gazdag karácsonyt kívánok mindenkinek.
Köszönöm szépen! A Székely János Szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített karácsonyi beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, advent negyedik vasárnapjára készített műsorunkat közvetítettük. Köszönjük figyelmüket, további figyelmes szeretetet kíván az eljövendő karácsonyváró napokhoz a mai szerkesztő, Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
verse. Sebestyén Jäger orsolya. Advent. Mert te tanítottál meg vágyakozni az elrejtett kincsre, mely miénk lehet. Várni mindarra, mi múlhatatlan, igaz és tiszta mindenek felett. Te tanítottál hinni is abban, hogy lehet élni mind nemesebben, ha szabad, örök visszhangja zeng, és zendül vissza a szívben. S te tanítottál meg remélni is, hogy bár bukdácsoló lépteinken át, ha egyszer mégis véget ér az út, megérkezhetünk hozzád.
Sebestyén Jäger orsolya Advent című versét Dér Gabriella színművésznő mondta el. Sebestyén Jäger orsolya 1969-ben született költő, lelkész, francia és hittanszakos tanár.
Imája.
Ó Krisztus, népek királya, akit az emberiség évszázadok óta várt és vágyott, az emberiség, melyet megsebzett a bűn, te, aki mindannak talpköve vagy, az emberiség újjáépítheti önmagát, és határozott, megvilágosító vezetést nyerhet útján a történelmen keresztül. Te, aki a megosztott népeket egyesítetted, atyádnak bemutatott áldozati adományoddal, jöjj és ments meg az embert. Az embert, aki szánalomra méltó és nagyszerű, az embert, aki általad jött létre a föld porából, s a te képedet és hasonlóságodat hordozza.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!